Annak ellenére, hogy maga a választás elmaradt, azt gondolom, hogy mögöttünk álló időszak rendkívül sok tanulsággal szolgál. Na most ezt az inger dömpinget, amit a kampány, amit az első forduló, amit a parlamenti választások, és amit az elmaradt második forduló és annak következményei majd hoznak, ezt érdemes attól függetlenül kielemezni, hogy itt most ma elmaradt maga a választás. Amikor én is megtudtam, hogy kikkel fog Marci, illetve a Partizán beszélgetni, akkor én bátorítottam őket annak ellenére, hogy éppen átlépték a határt, amikor az Alkotmánybíróság kimondta a döntést. Azonnal hívtam őket, hogy úgy tűnik, hogy oka fogyott a választási műsor, de nagyon bátorítottam őket, hogy ne mondják le, azért, mert ez a sok tudás, ami a politológusoknál, ami a gazdasági szakembernél, illetve az újságíróknál összegyűlt, ez fontos és nagyon hasznos, hogy a közönséghez elérjen, és ez mind árnyalja azt a képünket, amit most talán a félelem ural, hogy mi következik, mekkora váltás előtt áll a romániai társadalom, azon belül a magyar kisebbség, mire számíthat, mennyire vagyunk kitéve egy új nacionalizmusnak, vagy mennyire vagyunk erősek, mint közösség, mert ugye ez is most tulajdonképpen megkérdőjeleződött azzal, hogy a magyar kisebbség egy jó nagy százaléka úgy tűnik, hogy Georgescu-ra szavazott volna. Na most Szilágyi Jén Sándor professzor szavaira tudok visszautalni, aki azt írta ki az Alkotmánybíróság döntése után, hogy talán szerencsésebb, hogy most nem tudtuk meg, hogy hány százaléka az erdélyi magyarságnak szavazott volna Georgescu-ra, talán vannak dolgok, amik jobb, hogyha nem derülnek ki.
A vasárnap esti beszélgetés kapcsán bennem felmerült az a kérdés, hogy miért nem voltak bejelentve a meghívottak. Tehát Csoma Botontról tudtunk, mert ő megosztotta a saját Facebook oldalán is, de nem tudtunk se Kis Tamás, se a többi meghívottról, akár Sipos Zoltán. Miért volt ez titok fátyola alatt?
Én nem gondolom, hogy titok volt, tehát nem gondolom, hogy ezt általában szokták publikálni, hogy kik azok a meghívottak, akik egy műsort elemeznek. Ez a szerkesztőség döntése. És ezt a döntést tulajdonképpen én sem tudom, vagy nem ismerem, nem is bírálnám nyilván felül, de azt gondolom, hogy ők az utolsó pillanatig nyitva hagyják annak a lehetőségét, hogy az aktuál, a napi politikai változások függvényében ki az, akit meghívnak. Van biztos olyan is, akit meghívtak, és netán lemondta a részvételét. Szóval én ebben nem látok egyébként különösebb koncepciót.
Miért magyarországi sajtóorgánum képviselői voltak elhívva? Miért nem erdélyi újságírók, vagy miért nem erdélyi újságírók voltak felkérve, hogy moderáljanak, szervezzenek meghívottakkal egy ilyen beszélgetést? Tudom, hogy voltak erdélyi újságírók is megszólítva Gulyás Márton által, de miért jött Magyarországról a csapat, különösen annak fényében, amit Sipos Zoltán el is mondott, hogy valahogy meg kell nevelni az embereket, hogy a romániai közvélemény iránt érdeklődjenek, hiszen tetszik, nem tetszik, ebben élünk, ez határ. Hozza meg a mindennapjainkat.
Én ezzel maximálisan egyetértek, tehát alapvetően Partizántól érkezett egy megkeresés. Tehát őket ez a téma most érdekli, és ne felejtsük el, hogy ezt megelőzően a szlovák választásról is egy élő műsor Szlovákiából közvetítettek, tehát hogy úgy tűnik, hogy ez számukra egy érdeklődési terület, hogy a Magyarország a szomszédos és főleg magyar lakta területek politikai eseményeit kövessék és tudósítsanak róluk. Tehát ez a megkeresés részükről érkezett, amit mi nagy örömmel fogadunk. Az pedig valóban a mi felelősségünk, hogy ezt a párbeszédet, vagy ezt a témát napi renden tartsuk, és lehetőséget teremtsünk, ha pedig nem érkezik a politológusok felől, vagy az újságírók felől ilyen megkeresés, azt érezzük, hogy a közönség felől érkezik. Tehát a mi felelősségünk és a mi feladatunk úgy az erdélyi magyar sajtónak, mint például az erdélyi magyar civil szervezeteknek, vagy kulturális egyesületeknek, ami egyébként mi is vagyunk, hogy ezt a témát feldolgozzuk itt, magunk között, a magunk tudásával, úgyhogy én tervezek további ilyen beszélgetések. Valóban helyi megszólalókkal, helyi véleménynyilvánítókkal, olyanokkal, akik valóban egy kicsit a figyelmünket, a politikai figyelmünket vissza tudják csábítani Magyarországról és a magyar politikáról, mert azt hiszem, hogy sokan vagyunk úgy Erdélyben, hogy a magyar mondjuk pénzügyminisztert meg tudjuk nevezni, de a románt már nem.
Kolozsvár fiatal város, egyetemi város, rengeteg egyetemistával, hogyan lehetne ezt átörökíteni, ezt az érdeklődést kisebb városokba, ahol szintén vannak egyetemek, de nyilván nem, nincs olyan számú egyetemista, mint Kolozsváron, és itt igen, gondolok Marosvásárhelyre, gondolok Csíkszeredára, gondolok Sepsiszentgyörgyre, és gondolok a székelyföldi régióra.
Ez egy nagyon nagy munka, és én azt hiszem, hogy ebben nagy felelőssége van, és nagy szerepe van az érdekképviseleti szervezetünknek, az RMDS-nek, akinek erre van a bázisa, és volna anyagi fedezete is, hogy olyan helyi közösségeket alakítson ki, és bátorítson, és tartson fönt, és ne szervezze ki mondjuk az MCC-nek kizárólagosan, hogy helyileg ő ők tudjanak összegyűlni. Legyenek olyan közösségi hábok, legyenek olyan közösségi terek, ahol ezeket meg lehet tartani. Tehát mi, mint egy vendéglátó hely, ahol határozottan azt a célt és azt a missziót vállaljuk, hogy ne csak egy szórakoztató központ legyünk a fiatalok számára, hanem egy szellemi tér is, egy kulturális tér, ahol ezeket az eseményeket meg lehet szervezni, és ahol a közönség a saját eseményeit is meg tudja szervezni. Na hát jó volna, ha minden erdélyi városban alakulnának ilyenek, és nem a civil szféra kellene átvegye ezt a feladatot, hanem mondjuk az érdekvédelmi szervezetünk valóban elkezdeni egy kicsit a saját immunrendszerünket izmosítani és erősíteni, és nem adná oda ajándékba, vagy nem szervezni ki ezt egy magyarországi entitásnak.